Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Sziasztok, Csorba Anita vagyok. Hiszek abban, hogy minden embernek van életcélja, amit meg kell keresnie és be kell teljesítenie. Hogyan lettem interjúsorozatommal, abban szeretnék segíteni, hogy ezt mindenki megtalálja. Vendégeim olyan emberek, akik életükkel, mondani valójukkal és küldetésükkel példát mutatnak sokak számára, segítségükkel pedig megnézzük és elemezzük, hogyan sikerült elérni saját céljaikat, milyen sikereik, illetve kudarcaik voltak. Iratkozz fel podcast csatornámra, hogy a következő részről sem maradj le, és nagyon köszönöm, ha értékeled azon a felületen az adást, ahol hallgattad. Ha szeretnéd látni is a beszélgetést, akkor keresd fel az Inspirációk magazin YouTube csatornáját, vagy Facebook oldalát. Manapság sokan gondolkoznak saját tartalmak előállításában, ami egyfajta önkifejezés és életcél is egyben. Mai vendégem életútja is ide vezetett, beszélgetésünkből kiderült, hogyan találta meg hivatását és építette fel közösségét. Takács Nóri modellként kezdte pályafutását, utána műsorvezető lett, majd 2010-ben elindította Hogyan legyek jó nő című videós sorozatát. Több mint 1300 videót készítettek csapatával az elmúlt 8 évben, szépségápolás, DIY és mindennapi praktikák témában. Egy 200 ezeres Facebook közösség és egy heti videókkal jelentkező YouTube csatorna tulajdonosa. Szia Nóri, üdvözöllek a műsorban! A gyakori helyváltoztatás gyerekkorodban, ez volt az első, ami megfogotta az önéletrajzodból, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt ezt megélni gyerekként, és milyen hatással van a mostani életedre.
Szia Anita, sziasztok! Köszönöm szépen először is, hogy meghívtál a műsorban. Nagyon-nagyon jó pofának tartom egyébként, hogy most egy ilyen vonalat is elindítottál. Megnéztem egyébként a korábbi adásokat, és nagyon-nagyon inspiráló volt számomra is. Na, de a kérdésedre köszönöm. Visszatérve, ugye azt kérdezted, hogy sokat költöztünk, ugye ez azért volt, mert nem azért, mert ilyen fékevesztetetlen utazási vágy volt bennünk, hanem mert apukám katona, és nagyon sok helyre áthelyezték egyik laktanyából a másikba. Úgyhogy én úgy kezdtem az életemet, hogy anyukám még egy kis nyírségi faluból származnak, onnan elköltöztünk Jászberénybe, onnan Budapestre, onnan Szentesre, onnan Ceglédre, és én Ceglédre kerültem vissza Budapestre, de a Ceglédig tartó utat, az bejártam ilyen általános iskola negyedikig. Tehát így ez azt jelentette, hogy mondjuk volt olyan, hogy 3 óvodám is volt, volt, hogy kétféle általános iskolába jártam, talán egyébként az óvodából óvodába való vándorlást annyira nem érzi még meg az ember, de amilyen nagy váltás volt az általános iskolának az otthagyása, vagy egy új osztályba, és egy új városba való bekerülés, azért akkor általános iskolás negyedikesként, tehát egy 10 éves gyerekként azért már ezt megérzi, az ember fölfogja, ott kellett hagynom a barátaimat, és egy teljesen új közegbe beilleszkedni. Nem mondom, hogy nehéz volt egyébként, nem is volt könnyű, inkább csak szomorú volt otthagynia. Régi barátokat, arra tisztán emlékszem, amikor mentünk be első nap a suliba, és anyukámmal volt egy nagyon kedvenc filmünk, meg a húgom, mert tánnal néztük, apukám nem, mert ő nem bírta ezeket a csajos filmeket. Victoria az ifjú hercegné gyermekkora, vagy valamilyen fura hosszú címe volt, és akkor abban, amikor az ifjú hercegnőt tanították, akkor mindig azt mondták neki, hogy ön pedig teljesíteni fogja felségesen, valami ilyesmi kis biztató mondatot kapott az ifjú hercegnő, és akkor mentünk be, és akkor anyukám így mondta, hogy teljesíteni fogod felségesen, és akkor szurkoltam, hogy minden jó legyen, és hát azért az nehéz volt ott kiállni, és akkor na mondjál magadról pár szót, és tényleg, amikor az ember még olyan fiatal, és ehhez nincsen hozzászok, vagy ki kell állni 30 új ember közé, akkor az így eléggé rémisztő volt. Viszont nagyon-nagyon nagy mázlim volt, mert egy aranyos kis barnahajú kislány oda jött hozzám, és akkor mondta, hogy te vagy az új lány, mondtam, hogy igen, és mondta, hogy na akkor én leszek a barátnőd. És kezdett el, hogy mai napig ő a legjobb barátnőm.
Fú, hát akkor megérte helyet változtatni is.
Milyen kis ügyes volt, ugye már akkor tudta, hogy, hogy akkor így sokáig tartó lesz a barátság. Pont múltkor számoltuk, itt több mint 20 éve vagyunk, sőt, most 20-an, na majd mindjárt kiszámolom, hogy mennyi. Nagyon régóta vagyunk barátnők. És arra gondolok egyébként, hogy ez a sok helyváltoztatás, az új környezetbe való beilleszkedés, ez Egyébként nagyban segített engem a későbbiekben, például abban, hogy amikor modellkedni kezdtem, akkor zökkenőmentesen vettem mondjuk egy-egy utazást. Most már nem biztos, hogy menne, de azért mondjuk 20 évesen jobban tud alkalmazkodni az ember, és kevesebb rigójája van, aztán átlépi a 30-at, és akkor már jönnek a hülyeségek. De hogy azért ott 20 évesen néha volt olyan, hogy összezártak minket, és most ez nem rossz innenből mondom, mert ez nem volt gonoszság, tehát ezt mi tudtuk, ebbe belementünk, és nem is volt szörnyűség, de mondjuk laktunk öten egy olyan pici lakásba, ahol földön aludtunk modellek, ki hol tudott, és azért ahhoz kellett alkalmazkodó képesség, hogy ennyi lányt elviseljen az ember maga mellett, sőt, barátnőinek tudja őket.
Most már hirtelen a középiskola utánra, a főiskolára, tehát a középiskolás éveid végén kezdtél el modellkedni, vagy a főiskola elején már?
A főiskola elején.
Ja, akkor költöztél Budapestre föl, Ceglédről. Nagy váltást jelentette ez a Ceglédről Budapestre? Hogy érted meg ezt a változást?
Én nagyon-nagyon izgatott voltam. Egy olyan osztályba jártam, és érettségiztem le a gimiben, ahol főként lányok voltak, 29 lány és 3 fiú volt az osztályban. És ezért nekünk úgy kimaradt ez a, hogy mondjam, fiúzós időszak, vagy ez a, ami így egy másik osztályban, ahol mondjuk egyenlő arányban vannak fiúk és lányok, úgy benne van, és ezért így mindenki belevetette magát az életbe, és akkor így annyira vártam, hogy de jó lesz, akkor majd megérkezem Pestre, akkor jönnek a bulik, új embereket ismerek meg, és amellett, hogy nagyon izgatott voltam, amellett nyilván nagyon-nagyon féltem is, hisz akkor tényleg szó szerint kiröpül az ember, és azért minket a szüleim nagyon féltettek, óvtak, segítettek mindenben, nagyon ott voltak mögöttünk, nagyon erős támaszként, és hogy most meg kell élnem a mindennapokat anya nélkül, hát mi lesz vele? Tehát ugye egyrésztről vártam is nagyon azt a pillanatot, amikor elköltözöm otthonról, meg nagyon tartottam is tőle. És pont a napokban anyukámmal ültünk, a kocsiban mentünk, és felidéztük, hogy ó, emlékszel, amikor első nap feljöttem Budapestre egyedül, és akkor mondtam, hogy anya, én úgy sírtam. És mondta, hogy dehogy sírtál neki, meg megszakadt a szíve, hogy olyan öntudatosan, könnyedén, csak úgy ott hagytam, és hogy anya, hát egész végig, és tisztán emlékszem, hogy Cegléd és Pest között körülbelül egy órás vonatút van. Én egész végig térképpel a kezembe ültem, és ott csírtam, hogy mi lesz vele, vagy úristen. És elmagyarázták 50-szer, hogy leszállsz, felszállsz a villamosra, mész vele hármat, és így nem fog sikerülni, és akkor természetesen megérkeztem, és simán sikerült, és akkor ez olyan önbizalmat, meg olyan löketet adott, hogy utána úgy éreztem, hogy akkor most már mindent fogok tudni, hát azért beletelt egy kis időben, mire megismertem a várost, és hát nyilván azért az igaz, hogy az ember mindig az ismeretlentől fél vagy tart, és onnantól kezdve viszont, hogy helyismereted lett, hogy megismertél új embereket, kollégiumban laktam, tehát ott eleve voltak, akik már régebben ott laktak, ők is meg tudtak mutatni nagyon sok mindent, és akkor utána azért ott nagyon hamar beilleszkedtem, sőt olyan hamar, hogy igazából már másnap, amikor elvittek minket bulizni ott a nagyobb kollégisták, és megmutatták a várost, akkor már úgy éreztem, hogy hát én már
itthon vagy.
Itt tulajdonképpen mindig is itt laktam.
Ebben az időszakban volt valamilyen vágyat, hogy mi szeretnél lenni?
Nem tudtam még pontosan, hogy mi, ezért választottam például a nemzetközi kapcsolatok szakot, ahová mentem tovább tanulni, mert úgy éreztem, hogy ez elég nagy merítés, és abban még bármi lehet. A gimnáziumban, amihez úgy éreztem, hogy jobban tehetségem van, az például az írás volt. Nagyon könnyen és jól tudtam írni, fogalmazni, de azért azt nem gondoltam, hogy majd ezzel szeretnék foglalkozni, meg hogy őszinte legyek, annyira nem is ültem le és töprengtem ezen, hogy na most akkor én mi szeretnék lenni. Ellenben például a tesómmal, aki sokkal tudatosabb volt ebben, és ő már egészen fiatal korában rájött, hogy orvos szeretne lenni, az is lett egyébként, de hogy minden egyes lépését, minden fakultációt, minden iskolát, meg minden, ő tudatosan így tervezte.
Ő egyébként idősebb nálad?
Nem, ő fiatalabb nálam 3 éve. És én ehhez képest kevésbé voltam tudatos, kevésbé szedtem össze a gondolataimat. Hát úgy jött egyik nap a másik után, és úgy gondoltam, hogy majd a főiskola végére akkor kiderül, hogy mivel is szeretnék foglalkozni. Viszont hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez a modellkedés, ez soha nem jutott eszembe. Táncoltam még a gimnázium alatt, általános iskola végétől, gimnázium végéig jazzballettoztunk, ami azt hozta, hogy elég sok fellépésre mentünk, hogy nem kell óriás dolgokra gondolni, csak a helyi majálison léptünk föl, meg a szülők előtt.
De
meg
szeretted.
Szerettem is, illetve ez egy nagyon jó alapot adott nekem arra, hogy megtanuljam azt, hogy többen vagyunk egy csapatban, többen mozgunk egyszerre, figyelni kell a másikra, eleve a színpadi jelenlét, mint olyan, az nagyon jó meg lehetett ezzel tanulni. Itt is tisztán emlékszem még az első fellépése. Én egész nap nem tudtam enni, nem tudtam figyelni az iskolában. Annyira izgultam, és nem tudta elmagyarázni anyukám, hogy de csak mi fogunk ott ülni, szülők, semmi baj nem lesz, ha elrontod, és így nem lehetett elmagyarázni, borzasztóan rosszul éreztem magamat. Aztán lement az első fellépés, olyan volt, amilyen kicsit hibáztam is, de nem ez volt a lényeg, hanem jött utána a második, a harmadik, és azért mire 15, 6, 7, 8 éves lettem, addigra azért olyan színpadi tapasztalatot szerzett az ember, hogy mondjuk attól, hogy ki kell állnom emberek elé, és ők figyelnek, attól abszolút nem jöttem zavarba, sőt, egy idő után elkezdtem ezt élvezni is. És ez úgy kapcsolódik a modellkedéshez, hogy még régen, amikor futott ez a műsor, nem tudom, emlékszel rá a Dáridó, ott néha felléptünk mi is a háttértáncosok között ilyen kis magyaros ruhában, és akkor ugye a show véget kisminkeltek minket, ami szintén ilyen nagyon izgalmas volt, hogy profi sminkesek kezé kerül az ember, és ott azért mindig mondogatták, hogy jaj, hát olyan vagy, mint modellkedned kellene, olyan az arcod, meg az alakod. Tehát, hogy ez így, hallottam már erről, meg bennem volt, de hát én ezt fel sem mertem vetni anyának, hogy anya, hagyj fejezzem már be a sulit most, mert én elmennék nem modellkedni, tehát hogy ez valahogy nem volt egy ilyen lehetséges opció, úgyhogy ezt így hagytam is. Viszont úgy voltam vele, hogy felkerülök Pestre, és akkor annyit ilyet lehet olvasni, hogy ment az utcán és felfedezték, hát mondom, majd akkor engem is valaki felfedez, ha meg nem, akkor meg. Így van. Ehhez képest egyébként nem fedeztek föl, egy kicsit rásegítettem, de azért mondjuk nem teljes mértékben. A kollégiumban a szobatársam jelentkezett egy ilyen, hát minek is nevezném őket, mondjuk reklámügynökség, például most talán ez a jó szó rájuk, tehát ilyen statisztákat foglalkoztattak, kerestek, így van, és akkor őket küldték ki filmekhez, meg reklámokba, és olyan jó kis napi díjon volt, meg hát egész nap fiatalokat elbuliznak egy-egy reklámban, nem mondom, ide nekem is kell jelentkeznem. És én is jelentkeztem egy ilyen reklámügynökséghez, elmentem vele, és bekerültem egy reklámba, ahol egy ilyen férfi izzadásgátló terméket reklámoztak a menők, mi meg ott a háttérben lengettük a kis zászlónkat, így század magammal, de hát én nagyon jó buli volt az egész, és igazából végül is ott, tulajdonképpen így veszük, akkor felfedeztek, de hát ugye oda én magamtól mentem, ott egy fotós, aki azért volt ott, hogy fotózza az egész reklámforgatást, ő mondta, hogy hát, hogy miért lengetem itt a zászlót, hogy nekem modellkedni kellene, és hogy akkor szólt a reklámügynökségnek, és utána beindult, és akkor ez a történet, és az első fotózásom, egyébként pont a napokban találkoztam vele, és eszembe is volt, hogy megmondom neki, hogy ő emlékszik, biztos, hogy nem emlékszik rá, de a Dukai Reginával volt, és együtt fotóztak minket, és rögtön címlapra kerültem, úgyhogy ez nekem óriási megtiszteltetés volt, mert ő már akkor a Dukai Regina volt, én meg hát senki, de hogy ez egy ilyen nagyon kedves emlék, és innen indult tulajdonképpen az egész modellkarrier.
Ezt akkor párhuzamosan csináltad a főiskolával?
Igen, az elején igen, utána viszont elég sokat kezdtem utazgatni, úgyhogy akkor ott elkezdtem halazgatni. Ez egyébként így utólag amúgy az életemet tekintve nem volt rossz döntés, mert mai napig nem használom az ott tanultakat, a diplomát, tehát hogy ez teljesen feledésbe merült, de ez lehetett volna rossz döntés is, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit tanácsoljak az embereknek. Azt gondolom, hogyha van egy lehetőség, ami tetszik akkor az embernek, akkor nem szabad, hogy a félelem vezérelje, és emiatt ne próbálja meg, de azért a realitás talaján is kell maradni. Tehát, hogy sem én, sem anya biztosan nem engedte volna, hogy mondjuk az érettségig ne jussak el. Utána viszont egyébként ők sem álltak a történet útjába, amikor azt mondtam, hogy én ezt szeretném kipróbálni, és megyek, bár teszem hozzá, azért a félelem elég erőteljesen ott volt, tehát amikor jött az első lehetőség, hogy összeállítottunk egy ilyen kis könyvet, ugye van egy ilyen kis portfólió, ami készül az emberről, meg már voltam egy-két fotózáson, ott lettek könyveim, és akkor jött a lehetőség, hogy külföldre kellene menni. Ugye miért jár az ember külföldre? Egyrésztről, mert mindig keresettek külföldön az európai modellek, a kicsit más modellek, aki kicsit mást hoz az adott piacra, mint ami ott a helyi modellekből megtalálható. Másrészt ez nekünk is egy nagyon jó lehetőség, hiszen ilyenkor ezek az utak úgy néznek ki, hogy azért 2-3 hónapot ott tölt az ember egy adott helyen, egy adott városban, és tulajdonképpen azért biztonságban is vagyunk, tehát nem arról van szó, hogy az ember saját magától elutazik, aztán ott csinál valamit, tehát van itthon egy ügynökünk, aki felveszi a kapcsolatot, vagy eleve már kapcsolatban van.
És le van szervezve.
Így van, mindent leszerveznek ők, tehát tulajdonképpen én úgy érkezem meg, hogy engem ott várnak, nekem ott szállást adnak, nekem megmondják, hogy mit kell csinálnom, kapunk minden este egy nagy hosszú listát, hogy holnap ide mész, ekkor meg ekkor, itt van casting, ott vele találkozol, ez egy reklámcasting, ez meg ezt kell csinálni, és itt tulajdonképpen semmi más dolgunk nincs az ott tartózkodásunk alatt, csak ezekre a castingokra eljárkálni, ami így most jó hangzik, de ez néha nagyon fárasztó, hisz senki nem megy úgy el mondjuk Párizsba, hogy ott van kocsia, vagy nem tudom, taxizni van lehetősége minden egyes nap, úgyhogy szépen busszal, gyalog, biciklivel, metróval, és azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ha elmész a városba ide, akkor tuti, hogy a mellette lévő casting ott lesz, hanem néha így itt vagyok, aztán elmegyek másfél órát oda, aztán felszaladok oda, és ez reggel 7-től mondjuk este 8-ig, tehát már maga csak az utazás az is kiveszi az emberből.
Nekem nem volt arról elképzelésem, hogy egy ilyen 2-3 hónapos szakaszokban van egy ilyen modell út. Mi volt az első hely, ahova mentél?
Madrid volt az első hely, és az egy olyan helynek bizonyult, ahová még nagyon sokszor visszatértem utána. Én nem tudom, hogy azért szerettem bele ebbe annyira, mert ez volt az első, és emiatt ugye mindig úgy emlékszem vissza rá, hogy...
A legjobb.
Vagy azért, mert tényleg annyira jó volt, de én imádtam ott lenni, és csak hogy mondtad, hogy nem tudtad, hogy ilyen hosszú ideig vagyunk kint. Ugye azért van kint ennyi ideig az ember, hisz ennyi idő kell ahhoz, hogy érdemben el tud járni ezekre a castingokra, megismerjenek ott a fotósok, megismerjenek a sminkesek, esetleg ajánljanak egy következő munkára. Tehát, hogy ott kiépítsd egy picikét a rendszeredet, megismerjenek téged, és... utána tulajdonképpen, aki már nagyon menő, ők már nem járkálnak ilyen több hónapos utakra, mert nem pontosan ismeri őket, így van, pontosan ismeri őket mindenki, hanem az van, hogy na most repülj ide, és csináld meg ezt, aztán meg repülj oda, és csináld meg azt. Ez a jobb egyébként, hisz ilyenkor esélyed sincsen például azt a pénzt, amit ott keresel, rögtön elkölteni.
Cserébe. Úgy érzem ebből, hogy neked volt ilyen tapasztalatod.
Volt, persze, hát tulajdonképpen azért ilyenkor kint vagy több hónapig, tehát tulajdonképpen amit megkeresel, azt fel is éled, hisz ugye említettem, hogy ott várnak téged, és adnak szállást, igen, és fizetik a repegyedet, természetesen ezt igazából te fizeted magadnak, majd a későbbi munkáidból ugye ők levonják, tehát nyilván megelőlegezik, hogyha esetleg nem tudnál önerőből kimenni, de utána majd, amit dolgoztál, persze szépen, hát azért ez nem egy jótékonysági intézet, ez kőkemény biznisz. És ezt, hogyha átlátod, akkor mielőbb átlátod, akkor ügyesen lehet benne dolgozni, de nyilván azért elég fiatal és naív még az ember az elején, hogy mindent elhiggyen, azért nekem is volt olyan ügynökségem, akikkel rá is jöttem, hogy átvernek, és hogy nem úgy mentek azok a dolgok, ahogy kellett mondták volna, szóltam is miatta, de hát éppen Koreában voltam, és tulajdonképpen elintézték egy annyival, hogy nem értette te a koreai bizniszt, és hogy itt máshogy mennek a dolgok, mint Európában, úgyhogy onnan igazából haza is jöttem.
Meddig tartott ez a modellkedés, hány éven keresztül csináltad?
25 éves voltam, amikor abba hagytam, és nagyon érdekes, ugye meséltem pont az előbb, hogy tulajdonképpen az a végcél ezekkel a hosszú utazásokkal, hogy egyszer már ne kelljen sokat utazni, hanem igen, már csak kimenjél ilyen direkt munkákra. És pont akkor kezdett volna el ez így beindulni. Már volt egy-kettő ilyen direkt munkám, hogy csak oda repültem, hazajöttem, oda repültem, visszajöttem. Tehát mondjuk úgy, hogy végül is nevelgettem egy gyümölcsfát, ami addig szépen virágzott, és pont akkor kezdett volna termőre fordulni, és abban a pillanatban jött egy lehetőség. Egy ismerősöm, aki egyébként szintén modellkedés kapcsán ismertem meg, úgyhogy ebben is egy kicsit így visszatekintve az életemet, kell, hogy higgyek, hogy minden okkal történik, vagy legalábbis mondjuk csak az, hogy ne legyünk ennyire ilyen végzetesek, hogy nem történnek a dolgok akkor véletlenül, hogy megismertem egy stylistot, ő nagyon sok munkába segített nekem, amikor itthon voltunk, nagyon sokat dolgoztunk együtt, Bálint Ildikónak hívják, és ő sugott nekem, hogy most indulnak új tévécsatornák a tévében, és kérdezték tőle, hogy nincs-e olyan modellismerőse, aki sokat beszél, meg hogy, hogy így alkalmas lenne erre.
Nem hiszem, hogy téged mondott.
Nem, engem mondott. És akkor mondta, hogy így ajánlott engem, menjek el, mondom, jó, oké. És még visszakanyarodva egy kicsikét a modellkedésre, azért egy-egy casting, az tulajdonképpen egy-egy mini állásinterjú volt mindig, amiből azért 5 éven keresztül napi 10-et megcsináltam.
Próba. Tehát, hogy volt elég próba. Hát,
rengeteg. Tehát azért oda bemenni, minden nap elmondani, ki vagy, és persze alapvetően azért az dönt, hogy mondjuk milyen az arcod, mert ha vöröshajú lányt kerestek, akkor ha megfeszültem, és akármilyen kedves voltam, sem engem választottak. De hogy azért nagyon fontos volt, főleg nekik, hát ott volt több ezer gyönyörű lány, miért engem választottak volna, ők is azért szeretnek, ez egy csapat, szerettek volna olyannal dolgozni, aki lelkesedett a munkáért, aki ott volt velük, jó volt együtt dolgozni, tehát hogy azért egy picikét bele is kellett rakni az embernek, magát nem volt elég annyi, hogy bementem, és annyira szép vagyok, választottak engem, tehát ez abszolút nem erről szólt. És úgy voltam vele, hogy ezzel a tévés dologgal, hogy hát jó, hát elmegyek még egy castingra, oké, majd meglátjuk. Azért abban is volt már gyakorlatom, hogy azért egy-egy ilyen castingból jó, hogyha 5-ből vagy 10-ből bejött egy, tehát hogy így ilyen nagy reményeim idővel már nem voltak mindez.
De gondolom azért valahol mégis azt érezted, hogy szeretnél egy picit itthon lenni, vagy...
Nem feltétlenül, még csak az sem, nem, hanem ez annyira egy újabb lehetőség. Oké, megnézzük, elmegyek, kész, pont. És elmentem, és hát ez életem legrosszabb tapasztalata volt, borzalmas volt, mert megérkeztem a millenárisra több száz ember, és megmondom őszintén, nekem egy picikét most anélkül, hogy bármit bántanék a tévén, mert nagyon hálás vagyok. Én azt hittem, hogy ők azért keresgélnek így belső utakon embereket, mert hogy nem akarnak ebből egy ilyen nagy dolgot csinálni, nem odaadják majd valakinek, aztán kész. Na, de ehhez képest meg ott volt több száz ember, és nem is értettem, hogy akkor
egy
most engem...
Egy műsorvezetői pozícióra.
Igen, hogy akkor most engem mély hívtak, vagy akkor most, az nem mindegy, ilyen értetetlen volt számomra. Plusz akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor biztos mindenki, ők is modellek, csak akkor biztos máshonnan is hoztak modelleket. Aztán kezdett úgy gyanús lenni, hogy
na, nem.
Nem modell. És akkor egy ilyen srácmerő becsücsentem, hogy szia, hogy ti így honnan jöttetek, és akkor mondta, hogy jó, ők ilyen kommunikációs suliból, olyanból, elkezdtem izgulni, hogyha úristen, mondom, ezek profik lesznek, és akkor, és hogy mit tanulsz? Hát a szöveget. Szöveg is volt, úristen, és akkor döntöttem, hogy na jó, akkor ez most itt nem az én témám, úgyhogy így igyekeztem így kislisztanni ebből a helyzetből, és annyira nem sikerült, hogy addigra már egy jó gyere, akkor gyorsan kisminkellek, de már benne volt a nevem, és már váltak, és már kb. Belöktek, hogy na, akkor menjek be, én vagyok a következő. És hát alapvetően azért hasonló ilyen casting szituációban, hogy többen vannak bent, azért voltam, mert nagyon ritka volt, hogy csak egy embernek kellett bemutatkozni, tehát nem is az lepett meg, hogy 20-an ott állnak a 30 kamerával, mert reklámfilmekhez is voltak ilyen meghallgatások, valamit mondani kellett, hanem az, hogy oké, miután elmondtam, hogy ki vagyok, honnan jöttem, stb., általában az én megszokott kis komfortzónámon belül az van, hogy megnézik a képeimet, és azt mondják, hogy majd értesítenek, de itt ilyen extra dolgokat kérdezgettek, és akkor mondjam el azt, hogy... És akkor egyébként időjárás jelentőnek keres, vagy időjárás jelentőt kerestek, hogy akkor milyen az idő, és így... jó. Jó, de kicsit bővebben. Hát itt szépen süt a nap. Jó, csak figyelj, próbálj meg, akkor oké, akkor csak... És akkor próbáltak lazítani, mert full begörcsöltem. És egy idő után már annyira ideges voltam, hogyha megkérdezték volna a nevemet kétszer egymást, azt se tudtam volna. Jó, akkor csak mondd el, mit csináltam ma reggel? Hát ma reggel azt csináltam, hogy fölkeltem, és így, és egy idő után éreztem, hogy na jó, ez most már nagyon gáz, nagyon égetem magamat, és húzom az idejüket. És egy idő után már csak azt éreztem, hogy szegények, hogy ezeknek itt nézni kell engem, hogy itt bénezek, és akkor mondtam, hogy szerintem hagyjuk abba, hogy így érzem, hogy nem jó, és hogy kimehetek, mert hogy nem, még mondjad azt, és csak erőltették, csak mondták, mondtam, jó, hát akkor vizet kérek, mert ez borzalmas volt, maradjunk ennyiben.
De azért ők mégsem így látták.
Nem, mert én érzésem szerint 2 hétig voltam ott. Valójában sem volt egyébként rövid, mert kb. 30-40 percig, úgyhogy mindenki 10 perc alatt kijött. Tehát így jól éreztem én, hát ilyen csatakosra izzad, a teljes agyeldobva jöttem ki, úristen, ennyire leégetni magamat, hogy borzasztó volt. És így szittam is magam, hogy ezt így félváról vettem, meg egyébként szittam az egészet, hogy ezt így miért nem tudtam, hogy készülni kell, de aztán úgy voltam vele, hogy jó, van mindegy, hagyjuk, csak menjek ki innen. És annyira lányos zavaromba voltam, hogy a cuccot, amit amúgy pont a tesómnak hoztam, egy gumicsizmát valami miatt, azt így ott hagytam egy táskába. És elindultam, és akkor hívott a tesóm, hogy na, akkor találkozzunk. Hozom a csizmát, és így, uff,
úristen,
na, a csizma. És mondtam, hogy figyelj, veszek neked új gumicsizmát, na, én vissza nem megyek érte. Ne, ne, az tökre tetszik neki, mert pöttyös, és nincs ilyen, és menjek vissza érte. És akkor visszamentem, nyilván pont szünet volt, és nyilván pont az egyik, aki bent volt a főrendező, kint maszkált, és ilyen nagyon éling sárga pulcsi volt rajtam, és akkor mondta, hogy te. Igen. Mondta, hogy figyelj, ez nagyon gáz volt, amit csináltál, de láttuk benned, hogy benned van, azt csak meg kell tanulnod, és tök jó lesz, és tuti vissza fogunk hívni. És így arra gondoltam, hogy szegény, biztos valakivel össze kell. És utána eltett 2 hét, nem hívtak, ezt így nagyjából tudom, hogy mit jelent, úgyhogy ezen így tovább is léptem, folytatódott a modellkedés, épp már terveztem a következő utamat, és akkor felhívtak, hogy akkor szeretnének következő körre behívni. És akkor utána bekerültem 10-be, és utána egy teljesen más. Igen, mert ott elkezdtek minket tanítani. Tehát, hogy ezt nagyon komolyan vették egyébként, engem
meglepett. Egyébként ez nagyon meglepő, hogy egy időjárás jelentő...
Nagyon, jártunk a meteorológiai intézethez bizony, és tanultunk, még vizsgánk is volt a végén. Írásbeli és szóbeli, megtanultunk mindent, az esőcsepp alakulásától kezdve, humán meteorológia, frontok, és akkor ott akkor elkezdtem komolyan venni, hogy na jó, akkor most ez van, akkor most ez lesz, ebbe belecsöppentem, akkor ebből csináljunk meg mindent, és én gimiben egyébként így nagyon jó tanuló voltam, úgyhogy ez az én nem akkor így felülkerekedett, hogy oké, egyszer béna voltál, de most már ennek vége, ennél profibb vagy. És akkor megtanítottak kamera előtt élni, létezni, kicsit összeszedni magamat, mert azért a modellkedésnél egyszerűbb, hisz tulajdonképpen az oda nézel szépen, és akkor így annyi, de hogy azért itt egyszerre kellett beszélni, és számomra ez volt a legnehezebb és legösszetettebb, hogy mutogatni a semmibe, mondani, igen, kedvesnek lenni, és még sétálni is. És hogy ez a menjek, mutassam, mosolyogjak, és még ezt tudjam mondani, az ilyen hát annyira nehéz összetett igen, volt. Viszont, hogyha ezt megtanulja az ember, onnantól kezdve soha többé nem lesz probléma a kamera előtt.
Hát, mint ahogy erre szükséged is lett azután, ugye 2011-ben meg már a saját műsorodat indítottad el, ahogyan legyek jó nőt. Hogyan kezdődött ez az egész?
Úgy kezdődött, hogy bekerültem, utána 3-an kezdhettük el az időjós kodást. Hogy közben, tehát ezért ezt látni kell, hogy már megint ugye a szerencse, hogy egy olyan helyen voltam, ami egy olyan nagy cégcsoport volt, hogy ezek a tévék tartoztak hozzá, de hozzá tartozott még egyéb más internetes oldal, hírportál, női oldal, és még egy csomó minden más, videó megosztó, stb. És a női portálhoz kérdezték tőlem, hogy nem akarsz ott csinálni valamit? Jó lenne valamit ott kezdeni, valami kis videósorozatot. És akkor mondtam, hogy jó, hát de oké, időjósként most mit? És akkor mondták, hogy nem akarsz visszanyúlni a modellkedéshez, és akkor így éreztem, hogy hát most megint időjósban, megint itt ez a modellkedés, hát már én akkor annyira így úgy definiáltam magamat, hogy mit időjós vagyok. Hát. De mondtam, hogy jó, oké. És akkoriban már volt bőven YouTube, de még abszolút nem a mostani formájában. Szerintem most jót mosolyognánk azokon a minőségű videókon, amiket
mert
akkor...
2011-ről beszélünk.
Ez még csak 10.
2010.
Tehát, hogy abszolút ilyen 5 pixel volt az egész, amiből ki kellett venni, hogy vajon mi történik, és egyszer találtam a YouTube-on egy csajt, aki sminkelt. És vágatlanul, irgalmatlanul hosszan, ma már biztos, hogy nem is néznénk meg, de ez engem akkor annyira lekötött, és annyira új volt, és annyira merész, hogy csak így odaül, és kisminkeli magát országvirág előtt, és akkor utána megnéztem még egyet, meg egy valakit, aki haját csinálta meg, és arra gondoltam, hogy én, aki bár tényleg minden percét élveztem a modellkedésnek, de azért mégiscsak volt olyan, hogy jó, oké, na, csináljuk már meg a sminket, aztán én inkább a fotózás részét szerettem nagyon. És azért ezekben egy idő után, azért 5 évig, nem is az, hogy elfáradt, de már így ez a része, hogy kisminkelnek, minden lépésnél már elveszti a varázsát. Az elején még akármit rám kentek, mindig, mit csináltál? Mondd, hová kented? Mi volt az? De azért nyilván 5 év után melyet nem csinálsz. Na. És akkor arra gondoltam, hogy még én is, aki pedig járt a kulisszák mögött, látta, hogy megy, mit tudom én, nekem aztán nem kell megmutatni, hogy van. Én is leülök és megnézem a nem tudom, brazil csajt, aki sminkeli magát másfél órán keresztül, borzalmasan világított szobában. Nem is látszik, hogy mit csinál, csak maga az ötlet, hogy fú, ez nagyon új. És akkor vittem az akkori főnökeimnek ezt az ötletet, hogy ilyet szeretnék csinálni, mert szerintem ez jó lenne. És hát nehéz, mert mondjuk pont egy hölgy főnököm volt, ő így jobban átlátta ebbe a kakaót, azért a pasikat egy kicsit nehezebb volt meggyőzni erről, de mondták, hogy jó, oké, mindegy, kezd el, próbáld meg, csináld meg. És hát azért, és ez is mostanában nagyon sokat szoktam előadni itt a bloggerkedés, youtuberkedés, már nem is tudom, hogy kik vagyunk mi, vagy mik vagyunk, de kapcsán, hogy ugye hogy álljon neki, hogy kezdje el valaki. A mai elkezdem, és elkezdek tartalmat gyártani, mert abszolút nem az, mint ahogy én elkezdtem. Volt, és már én se úgy kezdtem el, mint a többiek, mert nem én kezdtem el, és ültem le, és találtam ki mindent, hanem olyan óriási szerencsém volt, hogy ehhez én kaptam minden segítséget, amit csak el lehet képzelni. Profi operatőrt megvágták, tehát nekem tényleg csak a tartalmat kellett benne összetenni. És az első videóm, amit készítettem, az a legkedvencebb arcpakolásom volt, ez egy élesztős mézes arcpakolás, amit még anyukám tanított nekem, és minden vasárnap a hugommal, meg anyuval ezt így fölkettünk a fejünkre, és mivel hát élesztőből van, ezért ennek olyan élesztő szaga van, és akkor már ezt messziről lehet érezni, és néha mondjuk apa, ha hazajött, és így, már megint felkentétek azt a büdöset, és akkor gyújtunk a tévéért, és ez így megdagad az embernek az arcán, tehát még ronda is, nem csak büdös, hanem ronda. És
azt készítettem
el ezt videóban. Készítettem el először, és hát ebben tényleg olyan, úgy azt hiszem, azt is mondtam a videóban, hogy olyan vagyok benne, mint egy oszló múmia, és azt gondolom, hogy ezt jobban nem is lehet megfogalmazni, és ez kiment, és hát vártuk a reakciót, és talán ami még érdekes, hogy addigra ki kell találni, úgyhogy mi legyen a műsornak a címe. És az, hogy hogyan legyek jó nő, ugye neked is a hogyan legyek jó nő, az pedig onnan jött, hogy én valami kis cukit akartam, valami kis sikk, vagy lak, vagy valamilyen kis jól hangzót, kis nőieset, kis egyszerűt, kis frappánsat, és azt tanácsolták nekem olyanok, akik nagy tévénetek, nagy produkciókat csináltak, a producer azt tanácsolta, hogy valami olyan cím legyen, ami válasz arra, amiről szólni fog majd maga a tartalom. És akkor mondta, hogy a te videód miről szól? Hát mondom, hogy ilyen, hogyan legyen jó nő, meg jó csaj, és akkor mondta, hogy na találd meg erre azt a szót, ami, vagy azt, ami válasz erre. És akkor igazából hiába gondolkoztam rajta, egyszerűen nem jutott eszembe semmi frappáns válasz, viszont ez, hogy hogyan legyek jó nő, ezt kiírtam egy ilyen kis cetlire, és olyan ágyam volt, ami fölött volt egy polc, és annak az aljára ragasztottam, amikor reggel felkeltem, vagy este, amikor lefeküdtem, akkor az volt az első, meg az utolsó dolog, amit láttam. És akkor egyre több minden, ami tetszett újságokba, így kivagdostam, és hogyha megnézitek, akkor az első videóknak egyébként az még a fő címe, mert hirtelen még nem tudtuk, hogy ebből lesz-e valami, szóval érdemes-e valami profit csinálni hozzá, ezért az operatőr csak fölvette ezt a kis montást, amit én oda készítettem, és akkor már abban ilyen rózsaszín, fekete-fehér, és az, hogy hogyan legyek jó nő, és akkor egy idő után mondtuk, hogy akkor az lesz maradjunk. A címe. És hát így indult az egész, utána az első videó, ahogy kiment, azért ettől így nagyon, hát nem is az, hogy nagyon féltem, azért ezt így nem mondanám, hiszen még nem tudtam, hogy mire képes az internet, vagy hogy mi is ez tulajdonképpen, de azért volt bennem egy ilyen félsz, hogy nőként majd én kiállok, azt megmondom, hogy valaki hogyan legyen jó nő, hát féltem, hogy majd azt mondják, hogy anyukám mész, tudod hová, majd nem mondd meg nekem. De az első videót megnézték 7000-en, ami én nagyon-nagyon sok. jó számnak éltem meg, és nagyon boldog voltam, és akkor mondták, jó, ügyes vagy, Nóri, csináltad a következőt. És akkor a következőt követte még egy, és akkor most ott jár az egész, hogy már több mint 1300 részt vettünk föl. És egy idő után állandó stábom lett, akikkel együtt dolgozunk. Az első pár hónapban még mindig épp, aki bent a tévénél volt operatőr, és mellé mosztották, viszont egy idő után Gábor operatőröm lett, az örökös operatőröm, illetve azóta Bence erősíti a csapatot, és most már így 10 éve dolgozunk együtt.
Ez baromi jó.
És hát megéltünk, tehát ezek szerint több száz ezer videót közösen, és hát elképesztő mennyiség emlékem van ezekről, és olyan érdekes, hogy inkább arra emlékszem, hogy mit hogy vettünk föl, mint magára az elkészült produktumra. Ugye utána bekerült a videósorozat a TV2, bement a reggeli műsorba, az is olyan érdekes
hogy
volt, hogy... hát Nem nekem köszönhetően, tehát nem én intéztem ezeket. Belül. Így van, így van. Tehát, hogy
meglátták benne a fantáziát.
Nekem, ami igazából fontos volt, és ilyen kis vicces, vagy ilyen megmosolyogtató, vagy talán érdekes lehet, hogy ugye azért ez egy olyan típusú reggeli beszélgetős műsor volt, amiben volt politikai blokk is, vagy kicsit komolyabb blokk is. És akkor ott ment az elején a gondolkozás, hogy szabad nekem tegezni az én nézőimet, és akkor mondtuk, hogy jó, de azt nem tudom mondani, hogy jó reggelt kívánok, most becsavarom a hajamat. Tehát, hogy az úgy nem illett össze a kettő, és akkor én megkaptam az engedélyt, hogy akkor maradhat a magázós, vagy a tegezős hangnem. És hát egy érdekes, néha ilyen érdekes helyeken láttam viszont, hogy valami nagyon komoly téma után jöttem, hogy sziasztok, és ma alufóriával fogom becsavarni a hajamat, meg zoknival, meg mit tudom, mint csomó minden érdekes dolgot csináltunk, ugye hajas videókat, sminkes videókat, DIY videókból volt rengeteg, sütöttem, egészséges életmód, kicsit torna is idővel szerepet kapott, úgyhogy hát nagyon sok mindent csináltunk, és hát ahogy mondtam, így nagyon sok emlék kötődik ezekhez a videókhoz. Rengeteg balulsült, vagy balul elsült DIY videó volt például, de szerintem erről biztos te is tudsz mesélni. Hát volt például egy, az ilyen nagyon emlékezetes, ilyenkor egy-egy napot forgattunk, és akkor kellett 5 részt fölvenni. Azért az nagyon erőltetett menet fölvenni 5 részt, főleg azért, mert igazából, ez biztos te is tudod, hogy nem számít, hogy egy videó 2 perces vagy 8 perces, mert a felvett anyag az amúgy is 20 perces, szóval, hogy akkorára vágod, amekkorára akarod, hanem hogyha azt a sütit meg kell sütni, akkor ott ki kell várni, amíg megsül a süti, igen. Ha csak nem sütöd le előző nap. Meg ha lekened az asztalt, akkor ezt meg kell várni, amíg megszárad, és emiatt ugye nyúlik maga a forgatási idő. Tehát volt olyan, hogy reggel elkezdtük mondjuk 9-kor, 8-kor, és éjfél után még bőven dolgoztunk. És egy ilyen alkalommal történt, pont egy ilyen adventi koszorút készítettem, ilyen rendhagyó adventi koszorút, amiben 4 darab bögrét, ilyen last minute-es adventi koszorú, 4 bögre, és akkor azokat megtöltöttük mindenféle ilyen növényekkel, és azokat egy nagymasnival összekötött a bögréknek a fülét, és akkor kész van az adventi koszorú, csak hogy menet közben az egyik bögre eltört, de így ripityára 100 000 darabra. Viszont a probléma az volt, hogy ez nem sima fehér bögre, hanem nyilván ilyen karácsonyi, tehát abból nem lehetett, és hát nincsen advent 3 bögrével, tehát hogy ezt muszáj volt megcsinálni, és már ott hajnal 1-kor nem lehetett újabb videót kitalálni, és akkor ott gondolkoztunk fejvakarva Gáborra, hogy most mi lesz. És akkor mondta, hogy oké, nyugi, te pihenj egy percet, ő lement a ugye TM, mi volt nyitva egy benzinkútra, hozott pillanatragasztót, és még neki ültünk éjjel összeragaszgatni. Hát csak annyit ragasztottunk össze, ami a kamerában látszott, igazából a túloldal az egy nagy lyukas bögre volt, de hát az is egy ilyen óriási munka lett, és akkor most azt megnézi az ember, és senki nem tudja, de én tudom, hogy annak mi a háttértörténete, meg hát azért volt olyan, hogy még kevésbé profilámpákkal, vagy nem. Tehát mindig az adott korban megfelelő és profil lámpákat használtunk, de az így ahhoz képest, hogy manapság miket használunk, egy ilyen kicsit ilyen régi módi volt, és eldőlt, és akkor beleégett a parkettámba, meg hát te tudod a legjobban, hogy azért egy-egy ilyen, csak egy DIY videó után mennyi kosz maradott, mennyi dolog, amit el kell pakolni. A másik kedvencem az volt, hogy egy 30 négyzetméteres lakásban laktam akkor, ez egy ilyen konyha, nagyszoba, hálószoba, minden egybe, tehát csak a mosdó volt külön, és ebben forgattunk. Néha 5-en is ott voltak, néha volt, hogy 6-an is ott. Tehát eleve hogy fizikálisan se fértünk nehéz el. Nemhogy még, ugye, kihagyni azt a helyet, ahol én ülök, és mutatom a praktikát. A lámpák,
meg minden.
Plusz, kamera. Ugye, én ott éltem, tehát ezt így úgy oldattuk meg, hogy ami éppen ahol forgattunk, onnan minden fölösleges dolgot kiszedtünk, áttettük egy másikra, ahová be se lehetett onnantól kezdve bújni, mert így halomba állt, mondjuk az ágyamon a, nem tudom, amit arrébb raktunk. De ott akkor az egy kis helyszín, az mindig nagyon jól nézett ki, és hát említette a lámpákat, például nyáron igen, azok nagyon fel tudnak forrósodni, és nagyon meleget ontottak akkor még magukból, és akkor volt olyan nyáron, amúgy is 30 fok volt, plusz arra még rájöttek a lámpák, tehát akkor meg izzadtunk, akkor egyfolytában, az fogyott rendesen, úgyhogy hát rengeteg ilyen történet van, de talán ami így számomra így az egészet tekintve a legnagyobb szerencse, hogy tényleg velük maradtunk, mondjuk nem véletlenül maradtunk így együtt egy kis csapatba, de hogy olyan szerencsém van, hogy megtaláltam a kis fiaimat, úgy hívám őket egyébként, hogy a gidák, szóval a kis gidácskáimat, mert annyira sokat segítenek, és tényleg amikor már fűztünk egyszer egy nyakláncot, arra emlékszem, ilyen kis damére fűztünk föl ilyen hosszú kis gyöngyfüzéreket, és ebből kellett kirakni egy nyakláncot. Uh-huh. Ergóda kellett, vagy hát több száz sok. Ilyen kis. Aha. És akkor szépen mindenki segítettem. Nekiült, és akkor van egy csomó ilyen fotónk így a backstage, ahogy a fiúk. De hát, hogy ragaszgatni, varni, tűzni, tehát ugye ügyesebbek lettek már egyébként a végére, mint én, és például Gábornak sokkal jobb a kézügyessége is ehhez. De menet közben kitanulták.
De mi jó, hogy ez nekik öröm volt, valószínűleg tartom, hogy öröm volt, hogy így csatlakoztak ehhez az egészhez.
Ezt talán ezt örömnek nem nevezném, de ők is haladni akartak a forgatással, és ezért hajlandóak voltak. Figyelj, egyébként megtehették volna, hisz ők nem azért voltak ott, hogy ebbe segítsenek, hanem mondhatták volna, Nóri, gyorsan csináld meg, azt haladjunk, következő jelenet, hanem azt, hogy na, gyere, segítek, oké, várj, jó, én vágom el. Tehát, hogy abszolút benne voltak, sőt, egyébként menet közben kitanulták a sminkelést, és egyébként a fodrászkodást is, olyannyira, hogy mondjuk, ha most készítek egy frizurát, és akkor már jön mondjuk a Bence a kis fésűvel, hogy figyelj, ott nem jó, várj, és na, igazíts meg, és akkor megcsinálja.
Na, hát
vagy mondjuk Gábor azt mondja, hogy figyelj, a vízvonaladat is húz ki, és akkor azt mondom, hogy én kis tanítványom. És szokta egyébként néha mondani a felesége, hogy hát már jobban svinkel a Gábor lassacskán elméletben, mint ő. Plusz egyébként az is szuper, hogy ugye ők meg férfiként beletekintettek ennyire közelről és intenzíven így a női dolgokban, a női világba, és hogy például Gábornak is az egész gondolkodása, mondjuk, hogy mondjuk a felesége miért sminkel, vagy hogy sminkel, tehát például nem kérdez ilyen hülyeségeket, hogy de hát olyan színű rúzsod már van, mély veszem még egyet, mert hát látja pontosan, hogy egy nőnek hát mennyire, mire van szüksége. Úgyhogy ezek egyébként ilyen csodálatos emlékek, és azt hiszem, hogy ez az egyik nagy, számomra az egyik nagy érték, amit ez a sorozat csak hozhatott.
Uh-huh. Uh-huh. 2015-ben azért nagy változások történtek, vagy én azt látom, hogy megalapítottad egy női magazint, társalapítója vagy, és akkor ilyen saját vonalon, saját vállalkozásba kezdtél, ezt nem tudom, ezt inkább te mondd el, mert ugye ez a sorok közül nem olvashatok, ez csak egy sejtés.
Igen, ott hagytam azt a női magazint, ahol előtte dolgoztam. Igazság szerint, de ezt biztos te is megélted, hogy amikor mi ott nekiindultunk annó nagyon régen, akkor nem tudtuk, hogy ez micsoda, csak csináltuk. Először ugye én nem is tudtam, hogy ez most akkor hogy kell, vagy mit kell csinálni, hát nem volt még semmi példa előttünk. És akkor mondták, hogy figyelj, oké, most már megy a sorozat, csinálj hozzá egy Facebook oldalt, és így, jó, hogy? Meg, és ott mit csináljak? Vagy ez hogy kell? Vagy mondjon már valaki valamit, de nem volt, aki mondjon valamit, mert még ezekkor nem volt egy ilyen szakma. Tehát most már persze vannak social szakértők, meg ez már van cég, akik fölveszik kollégákat, akik ezzel foglalkoznak. Köszi, igen, mert már van 10 év rálátás, és látják, hogy mi működik, mi nem működik. Ott nekünk mindent ki kellett úgy találni, hogy azt sem tudtuk, hogy most ez valami egyáltalán valami-e, amit most kitalálunk.
Igen, meg hogy vezet-e valahova.
Vezet-e valahova, lesz-e ebből valami? És akkor, jó, hát akkor elkezdtem. És még annyira emlékszem, hogy ilyen kis tapogatózás volt az elején, hogy kitettem akkor az aktuális videómat, és akkor eszembe jutott, hogy hát akkor kiteszek egy képet, és akkor arról beszélgessünk. Vagy ami nagyon tetszett például, azt így nagyon szerettem csinálni, ezt egyébként nem is tudom, szerintem lehet, hogy így elmaradozott egy idő után, és akkor valahogy most azt leállítottam, de azt imádtam, elő is fogom hozni. Mindig kiraktam egy ilyen napszava, egy új szót, hogy akkor tanuljunk közösen. És akkor ilyen érdekes szavakat, azóta tudom mondjuk például, hogy a gefirofóbia micsoda, tehát hogy ilyen dolgokba, na, mert azt gondoltam, hogy akkor tanuljunk tényleg. Nagyon sokat beszélgettünk, akkor volt ilyen, hogy hoztam ilyen kis tippeket, hogy mit tudom én, ma hétfő van, és akkor azt mondják, hogy hétfőn kéket kell viselni, most mondok valamit. Tehát, hogy ki kellett nekem is tapasztalnom, hogy mi az, ami tetszik az embereknek. Egyre többen kezdtünk el lenni a Facebookon. Emlékszem rá, amikor átléptük az ezre. Emlékszem az első emberre, hogy ki volt. Emlékszem arra, amikor átléptük az ezret, hogy egyszerűen nem tudtam megérteni, hogy, fel tudtam ezt a számot fölfogni, hogy ha elképzelek 1000 embert, és azért nem szeretem most, ha azt mondja magáról valaki, hogy ő még kicsi influencer, vagy kicsi blogger, vagy mit tudom én, mert 1000-en követik, hát mennyi ember az? Csak elképzelem egy teremben, hogy már 1000 ember odafigyel a szavadra, az hatalmas nagy dolog. Viszont. Emlékszem, amikor átléptük a 10 000-et, emlékszem az 50 000-re. Hát 100 000-nél madarat lehetett velem fogadni, 200 000-nél meg hú-hú. De nem tudtuk, hogy ez hol vezet meg. Hát azért ez fontos látni, hogy ez egy hosszú folyamat volt, tehát nem egyik napról a másikra. Viszont ott 2015-re azért már lett egy kis sejtésünk róla, hogy ez mi kezdtek megváltozni a viszonyok, kezdett ez valami lenni. Anno a tévében is nekünk kellett marketingelni az adást, ami azt jelentette, hogy tudtunk szponzorokat szerezni. És akkor emlékszem még, hogy annyira el kellett magyarázni, hogy most kis túlzással, de ez itt az internet, itt jó hirdetni, és stb. Valahogy ott 2015-re már egy kicsit megváltozott a dolog. És tulajdonképpen most már, aki most csöppen ebbe bele, az pontos itinert kap, vagy elég csak megkérdezni valakit, hogy lehet ebből most már megélni, tehát erre abszolút ráálltak a cégek, most már full külön költségvetésük van rá, tehát ez most már valami. Akkor így nem volt, de a közepén már elkezdett így valamivé válni, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ezt most kihasználjuk, ezt megpróbáljuk, megnézzük, hogy milyen saját lábra állni, saját utakat, saját úton elindulni, és akkor indult el a wu.hu, egy internetes női portál, ahol én is elkezdtem dolgozni, saját szerkesztőséggel, és akkor megnéztük ezt a vonalat. De egyébként már mostanra ez is a múlt, most meg már most, teljesen, most teljes egyedül. Most teljes én vagyok csak. Most full magamat menedzselem, vannak körülöttem, tehát vannak segítőim, de hogy alapvetően mi egy csapatot alkotunk. Tehát kvázi most nincsen főnököm, hogyha így nézzük a dolgot. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas.
Ez egy nagyon szép útvonal, neked nagyon hamar is bejártad.
Hát most már második éve ízlelgetem ezt a nem tartozom senkihez érzést. Fura egyébként. Fura azt megélni, hogy inkább most én vagyok a főnök, mert most már nekem vannak tulajdonképpen, ha így nézem, akkor hát igen, beosztottjaim, akik segítenek nekem, és azt a felelősséget vállalni, hogy ki tudom-e akkor az ő bérüket fizetni. Szóval ez mind izgalmas egyrésztről, másrésztről viszont megint csak olyan, mint amikor a vonaton ültem, és aztán olyan büszke voltam magamra, hogy megcsináltam, vagy amikor elrepültem Madridba, és sikerült, és most is azt érzem, hogy yes!
Mi lesz szerinted a következő ilyen érzés? Mi a céled a következő 5 évre?
Annyira nem szoktam ennyire, szerintem ebben most így kiderült, hogy annyira nem szoktam előre tervezgetni, mert valahogy érzem, hogy az élet majd úgyis oda, hát ha nem is sodor, de hogy így küldi a lehetőségeket, és akkor majd úgyis látni fogom. Fogalmam nincsen, hogy mi lesz ezzel az egész világgal, most nevezzük social világnak, mert azért most már ennek így jó sok része van, ugye már van, aki csak az Instagramból él meg, van, aki a YouTube-on teljesedett ki, én még egyébként mindig főként a Facebookon, székelek. Egyébként ez is annyira érdekes, hogy anno én azért nem töltöttem föl a videóimat a YouTube-ra, mert az a cégcsoport, akinek dolgoztam, nekik egy másik videó feltöltőjük volt, és oda töltöttem föl. De mi lett volna, ha 2010 óta ott vannak a videóim? Hát, szóval, hogy olyan izgalmas ebbe belegondolni, igen. És nyilván, amikor meg már nem dolgoztam ott, akkor olyan behozhatatlan elmaradásom volt a YouTube-on, hogy akkor így igazából arra akkora nagy erőt nem is fektettem, hanem maradtam a Facebooknál. De hogy ezekből a felületekből mi lesz, ezt senki nem tudja szerintem megjósolni. Mint hogy azt sem tudtuk megjósolni, hogy ez így jön. Hogy ebből, melyik fog még tovább erősödni, melyik hal el. Persze most lehet látni, hogy most jelen pillanatban melyik a menőben, melyik nem, de ezt nem lehet egyszerűen tudni. Az biztos, hogy ez most egy teljesen új lehetőség egyébként a cégek kezében is, hogy ezeken a csatornákon hirdessék magukat. Ez most egy teljesen új dolog, nagyon menő, és tök jó, hogy ebbe most így benne tudunk lenni szerintem.
Azt gondolom egyébként, hogy a jövő a személyes márkák, és ahogy te is elkezdted építeni a személyes márkádat, az, ami meg fog maradni, a közösségi platformok akár változhatnak is, de a márkád és a küldetésed, vagy amit te közvetítesz az emberek felé, az megmarad.
Meg azt gondolom egyébként, hogy ha megnézed, azért nagyon sok olyan tévés ember, akit eddig a képernyőn láttunk egy-egy műsorban, vagy egy-egy műsor részeként, most mégis saját csatornám, és mindegy, hogy Facebookon vagy YouTube-on, de valahol elkezdett egy kis személyes, vagy vlogolásba, vagy egy saját kis műsorba, vagy valamiben, amit tényleg ő. És hogy erre tényleg igény van, csak mondtad, hogy a személyes márka, tehát hogy ez egy olyan felület, ahol tényleg te lehetsz te, hogy te maradhatsz te. Anno, amikor
arról beszélhetsz, ami neked fontos.
Így van, így van. Igen. Anno, amikor a TV2-höz bekerült a sorozat, akkor azért új arc voltam, elég sok megkeresés érkezett műsorokba, hogy menjek-e műsorvezetőnek. És azért ott az egy ilyen komoly dilemma volt, hogy ha most elindulok ezen az irányon, akkor biztos, hogy tehát erőm nem lesz a kettőre, hogy közben meg még akkor csinálgassam a kis praktikáimat. És akkor marad ez, marad a social, marad ez, amiből még nem tudom, hogy mi lesz, csak érzem, hogy ez jó, meg ez vagyok én, vagy menjek-e megint valami bizonytalamba, ami meg nem teljesen én vagyok, hisz ott csak egy vagyok megint a sokba. Úgy, mint a modellkedésnél, én csak egy arc voltam, és így ebbe meg így én irányíthatom, én csinálom, én nézem meg, én mondom a végén, hogy oké, ez a videó kimehet, ez tetszik, csináljuk inkább máshogy. Jó, azt úgy fogalmazom meg, hogy semmi, te azt tudod csinálni, ami te vagy, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ez a felület, ez lehetőségeket ad arra, hogy mindenki kibontakoztathassa magát.
Szerintem ez azt tudod csinálni, amit te vagy, ez egy nagyon jó zárszó, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Igazán sugárzó a személyiséged, és ezt szerintem most a hallgatók is érezhették. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és sok sikert neked is ehhez az új sorozathoz.
Köszönöm. Remélem, hogy inspirálónak találtátok ezt az interjút. Írjátok meg a videó alá kommentben, hogy mi volt számotokra ebből a beszélgetésből a legértékesebb üzenet. Iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!